Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amit azt kijelölték új év ünnepére. Megírva találjuk Mózes 5. könyvének 28. fejezetében, az első 10 versben a következőképpen. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérni fognak téged, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhed gyümölcse, földet termése, és állataid ivadéka, teheneid ellése, és nyájaid szaporulata. Áldott lesz kosarad, és sütőteknőd. Áldott leszel jártodban, keltedben. Vereséggel sújtja az Úr ellenségeidet, ha rád támadnak. Egy úton vonulnak föl ellened, de 7 úton menekülnek előled. Áldás bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet neked ad Istened az Úr. Az Úr a maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, ha megtartod Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz. A föld valamennyi nemzete látni fogja, hogy az Úrról kaptad a nevedet, és félnek majd tőled. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem tudom, hogy van-e közöttünk valaki, aki esetleg megszámolta, hogy tegnap és a mai napon hányszor mondta már azt, hogy boldog új évet. Ugye most a jó napot kívánok helyett is, meg az erős fára mi Istenünk helyett is, meg a szia helyett is, minden helyett azt mondjuk, tegnap is, meg ma is, hogy boldog új évet. Boldog új évet. Szoktuk úgy is mondani, hogy Istentől megáldott új évet. És én most a boldog és az áldott között tennék is egy egyenlőségjelet. Mert hogy mi a boldogság? Istentől megáldva lenni. Azt jelenti boldognak lenni, hogy áldást nyerni az Istentől. Áldva lenni az Istentől. Egy áldott állapotban lenni, no nem abban az értelmében, ahogy szoktuk ugye a terhes nőkre mondani, de egy áldott állapotban, egy áldott életben, hogy Isten oltalma alatt, Isten tenyerén, Isten által pásztorott bárányként élni az életünket. Ebben az igében, ebben a 10 versben olvastunk feltételeket, olvastunk ígéreteket. Feltételek: hallgatni az Úr szavára, engedelmeskedni, az Úr útján járni. Körülbelül ezek voltak a feltételek ebben a 10 igében. És cserébe mi Isten ígérete, a felemeltetés, áldás a családi életben, áldás a vállalkozásban, a termés, az állatok, az élelem mind megszaporodik, győzelem az ellenség felett. Ígéret az is, hogy az Úr népe lehetünk, az Úr népének lenni. Az Úr nevéről neveztetni. Ez is ott van a felsorolásban, hogy milyen ígéretek fűződnek a feltételek betartásához. Elgondolkoztam ezen, hogy az Úr nevéről neveztetni. Ugye Jézus neve azt jelenti, hogy megváltó, szabadító, vagyis hogy Jahve az, aki megvált, Jahve az, aki megszabadít, ő az élő Isten, maga Jézus a Jahve Isten, aki meg tud váltani, aki meg tud szabadítani, és hogy az ő nevéről fogunk neveztetni, hogy akkor mi vagyunk a megváltottak, Mi vagyunk a megszabadítottak. Így hívnak bennünket, hogy az ő megváltottai, az ő megszabadítottai. Gondolkoztam ezen, hogy ez az ószövetségi ígéret, hogy betartod a feltételeket és megkapod az áldást, hogy ez megvan-e ma is, és igen, vannak, bőven vannak rá példák, hogy igen, igen, érdemes odafordulni az Istenhez, érdemes megváltoztatni az életünket, érdemes elfogadni az ő szabadítását, az ő megváltását, érdemes az ő útján járni, érdemes őt változtatni, érdemes új életben elkezdeni járni, mert igen, sok áldás, a földi életre vonatkozóan is sok áldás származik abból, hogyha Isten útját járjuk. Egy alkoholista embernek a felesége mesélte el, hogy hogy megváltozott az ő életük, amikor a férje elment az iszákos mentő misszió hetére, és elfogadta Jézust megváltójának, szabadítójának, és nem csak a bűnei bocsánatát fogadta el, de átélhette azt is, hogy az alkoholizmusból is megszabadította az Úr. Ugye sok ilyen bizonyságtételt hallgattunk, megolvastunk már. Sok ilyet tudunk, hogy van szabadulás Jézus által, megkötözöttségekből. És elmondta ez az asszony, hogy teljesen megváltozott az életük. A családi életük helyreállt, beköltözött a boldogság a családi életükbe, és azt mondta, nem fogjuk elhinni, de anyagilag is helyreálltak. Ő egyszerűen elkezdte eltenni, félretenni azt a pénzt, amit a férje előzőleg italra és cigarettára költött, és az sok pénz volt, és sok megtakarítás lett abból, hogy ő azt félretette. És nagyon szépen elkezdték kicserélni a bútorokat, lecserélni az autót, rendbehozni a házat, ami már düledezett. Tehát amit olvasunk az igében, hogy ha az Úr nevéről nevezted el, hogyha te az ő megváltottja vagy, az ő megszabadítottja vagy, és hogyha az ő útján jársz, ha az ő igéjét betartod, megtartod, akkor áldás lesz a családi kapcsolataidon, az anyagi életeden. Igen, ez sok ember életében látjuk, tapasztaljuk, hogy ez működik. Ez a mi korunkban, a mi napjainkban is működik. Hogy nem mindegy az, hogy valaki a gonosz útján jár, az ördög, a sátán útján jár, és enged a megkötözöttségeknek, és így tovább. Nem mindegy az, hogy valaki azon az úton jár, vagy pedig az Isten keskeny útján, ami azért keskeny út, azért vannak feltételek, ugye itt van, hogy tarts be az ő igéjét, ragaszkodj az ő igéjéhez. Ne vedd olyan nagyvonalúan, hogy hú, hát én a megváltottak közé tartozom, és akkor nekem mindent szabad, mert az Isten úgyis megbocsátja. Annyira fáj nekem azt hallani, amikor ezt így mondják az emberek, így visszaélnek ezzel emberek, magukat hívőnek nevező, magukat evangélikus kereszténynek nevező emberek ezzel így csúnyán visszaélnek, hogy hát meghalt értem Jézus, úgy élek, ahogy akarok, hát úgy is megbocsátja. Azért, ha olvasuk a Bibliát, akkor azért látjuk, hogy az Úrnak nem mindegy, hogy mi az ő útján járunk-e, vagy nem. Ő azért nem tartja azt fölöslegesnek, hogy az ő igéje szerint éljünk, az ő igéjét betartsuk. És bizony, ha valaki a gonosz útja helyett az ő útját választja, sokszor érezheti az áldást az életén. Ez az alkoholizmusból megtért ember, családja, még az anyagi gyarapodást is nagyon átélte, nagyon megérezte, hogy hirtelen lett pénz a gyerekeknek az osztálykirándulásra, ami azelőtt nem volt. Hirtelen lett pénz a nyaralásra, és a gyerekek is eljutottak valami jó kis helyre nyaralni, amire azelőtt nem volt lehetőség. és hát ha még anyagi gyarapodás nem is történt volna, de hogy a kapcsolatok helyreálltak, hogy a gyerekek újra számíthattak az apjukra, hogy lehet apához szólni, lehet tőle kérdezni, mert nem az a reakció, hogy azonnal üt meg ordít. Lehet vele beszélgetni. Meg lehet tőle kérdezni, hogy apa, hogy kell megjavítani ezt és ezt? Mert hát ki tanítja meg a gyereket valamit megjavítani, megszerelni, hogyha nem az apja? Nem is tudom, hogy a mai fiatalok miért nem tudnak megszerelni dolgokat. Ez jó kérdés, el lehet rajta gondolkodni. Nem tud valamit megszerelni? Lehet, hogy nem tanította meg rá senki? Vajon miért? És azt mondja ez az asszony, hogy a gyerekeim most jóba vannak az apjukkal. Előtte féltek tőle, bújtak tőle, menekültek tőle. Most meg szeretnek vele lenni. És olyan jól el vannak, elnevetgélnek. Hát mindig erről álmodtam. Hát fiatal lánykoromban erről álmodtam. Erről a jó családi életről, hogy leülünk az asztal köré, és jó hangulat van, jó kedv van, nevetés van, és élvezzük egymás társaságát. Élvezzük azt, hogy együtt vagyunk, hogy milyen jó együtt körülülni az asztalt. Milyen jó nyugalomban, békességben beszélgetni, és érezni azt, hogy összetartozunk. Kedves testvérek, lehet, hogy sokan azt mondják, azt gondolják, hogy jó, biztos van ilyen is, hogy valaki megtapasztalja az áldásokat, de én bezzeg, bár hívő vagyok, de nem tapasztalom. Nekem nem megy jól. Én hívő vagyok, igyekszem Isten útján járni, még sincs az a békesség a családban, még sincs az az anyagi gyarapodás, még sincs az a nagy áldás, mint amit én gondolok. Igen, éppen a saját életemet is így végig gondolom, ez az előző év, ez nagyon nehéz volt. A családi házunk leégéséről már meséltem régebben, az előző évben meghalt nagymamám, édesapám felesége, anyósom, és még sorolhatnám, öcsém majdnem meghalt pár héttel ezelőtt, kis híja volt szénmonoxid mérgezésben. Nagyon-nagyon sok minden volt így az előző évben. Nem elég, hogy járvány, még sok kedves embernek az elvesztése, presbiterek. Hát én azt is nagyon megsirattam a két kedves szolgálattevőnknek a Covid-ban való elmenetelét. Mondhatnám én is azt, hogy Uram, hát hol a te áldásod? Hát ez nagyon nehéz volt ez az év. Hát egyetlen csoda, hogy túléltük. Hol van a te áldásod? Hát a hívő ember életében is ott van, hogy elmennek a szeretteink, meghalnak, hogy leég a házunk, hogy elveszítünk barátságokat. Sorolhatnám. A hívő ember életében is ott vannak a nehézségek. Akkor mi van ilyenkor? Kedves testvérek, itt jön be az, hogy az örök élet perspektívája nélkül hiába beszélünk Jézusról, evangéliumról. Ez a földi élet, ez a földi világ egy megromlott világ, egy bűn által megromlott világ, és a hívő embernek ebben a bűn által megromlott világban kell élnie. Ezt az Úr Jézus megmondta Kerek Perec, főpapi imádságban is benne van, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Na ez az igének ez a része, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, ez pontosan azt jelenti. Ti kedves tanítványaim, nagyon szeretlek benneteket, az életemet adom értetek, de nem lesztek kivéve ebből a világból. Benne lesztek ebbe a gonosz világba, és titeket is érni fog. A gyász, a betegség, a kapcsolatok megromlása, a kínlódás, a szenvedés, a fájdalmak. Benne fogtok élni a világban. De az Úr Jézus mindig ott oda tette azt a det, aki bennem hisz, annak örök élete van, ahol az Isten letöröl az ő szemükről minden könnyet, és már nem lesz halál, sem gyász. Nem fog már leégni a szülői ház, nem lesz már szénmonoxid mérgezés, nem romlanak már meg a kapcsolatok, el sem tudjuk képzelni. Csak öröm, öröm, csak boldogság, boldogság. Kedves testvérek, nem szabad az áldásról úgy gondolkodnunk, hogy csak a földi életünket nézzük. Mindig először azt kell nézni, hogy az az áldás, hogy Jézus örök életet ad annak, aki benne hisz. Mert hogy ő meghalt a kereszten értünk, az azt jelenti, hogy nem vagyunk már Istentől elválasztva, és nem leszünk tőle örökre elválasztva. Hozzátartozunk ebben a földi életünkben is, és hozzá fogunk tartozni az örökké valóságban is. Úgyhogy bármikor jön egy ilyen irigy érzés, egy ilyen féltékenység, hogy hát az alkoholista volt, és most mégis boldog. Én meg sose voltam alkoholista, és mégis olyan nehéz az életem. Nem, kedves testvérem, ne így gondolkozzál, hanem úgy, hogy nekem is örök életem van, mert Jézus meghalt értem. A bűneimet magára vette. Megbocsát, megtisztít, és örök örömben, örök boldogságban részesít engem is, meg őt is. Talán azért kapja az áldást, mert egy olyan előélet után, mondjuk egy ilyen alkoholista előélet után, kell valami többlet, hogy mondjuk azok a gyerekek tudjanak bízni, hinni a szerető Istenben. Mert volt annyi szenvedés már az életükben, hogy most kell valami többlet ajándék, hogy egy kicsit helyreálljon bennük az a megrendült ősbizalom. Mert egy alkoholista apa mellett nyilván megrendül az ősbizalom. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor azért adja Isten azt a többlet áldást, azt a többlet ajándékot, mert gondol arra a feleségre, azokra a gyerekekre, hogy igen, most itt valahogy több ajándék kell, hogy azok a családtagok, akik annyira megszenvedték előtte, most újra bizalomra tudjanak ébredni. Most újra oda tudjanak fordulni a szerető mennyei atyához. Mindig először azt kell néznünk, hogy az Isten ígérete az örök élet. Az örök élet, az örök boldogság, az ő országába való örök lét. És utána nézhetjük azt, hogy de hát a földi életünk is azért sokkal másabb, mint egy nem hívő embernek, már a reménység miatt is. Mert akinek reménysége van az örök élet felől, az könnyebben hordozza el a földi élet nehézségeit. Akinek nincs reménysége az örök életről, az jobban megszenvedi, hogy hát ez a rövid életem van, és ez is milyen pocsék. És nem tudok magamon segíteni. Istenben meg nem tud bízni, remélni, hogy majd ő fog segíteni. A boldog mondásokról volt szó egy csoportban, hogy boldogok, akik sírnak, meg boldogok, akiket üldöznek, és akkor valaki mondta a csoportból, hogy hát ezt nagyon nem érti, hát hogyha ha ő éppen sír, akkor mindennek érzi magát, csak éppen boldognak, nem? Vagy hogyha üldözik és bántják, akkor mindenféle érzései vannak, csak éppen boldognak nem érzi magát. És akkor mondja más valaki a csoportból, hogy nem azt mondja az Úr, hogy a sírás a boldogság, vagy az üldözés a boldogság, vagy a bántás a boldogság, hanem mert övék a mennyek országa. Gondoljuk végig a boldog mondásokat. Mert ők öröklik a földet, mert övék a mennyek országa, mert Isten fiainak neveztetnek. Tehát fűződik hozzá egy ígéret, és azért boldog, hogy hát van egy, hát sírsz, és nyilván azért sírsz, mert nagyon rossz most neked, de van egy ígérete az Istennek, hogy fogsz majd nevetni, És az egy örökkévaló nevetés lesz. A boldogság az egyenlő azzal, hogy Istenhez tartozunk. Boldogság egyenlő Istenhez tartozás, Jézushoz tartozás. És hogyha Istenhez tartozom, akkor hallgatok rá, akkor igyekszem az ő útján járni. Én most direkt így megcserélem, mert ugye a felolvasott igében úgy tűnik, hogy hát tartsd meg a feltételeket, és akkor majd Isten megáld, ott vannak az ígéretek. Ha a feltételeket betartod, akkor megvannak az ígéretek. Én ezt szeretném megfordítani. Az igazság az, hogy Isten először ad. Isten először ad. És hogyha rájövünk arra, hogy ő szeret, és ő ad, és ő megkegyelmez, meg ő örök életet ígér, akkor ez fog bennünket ösztönözni arra, hogy hát járjunk az ő kedvében. Hát annyi mindennel megajándékoz, és annyi mindent ígér. Hát hogyha ez így van, akkor ott van az emberben az a belső ösztönzés, hogy én az ő útján akarok járni. Én az ő igéje szerint akarok élni. Én betartom, amit ő mond. Hát tulajdonképpen ez hozzátartozik a boldogsághoz. Nem tartom be, mint a Róbert ellenséget című kis elbeszélésbe is, mint a gyerekeknek szoktam olvasni az ellenség szeretet kapcsán, és azt mondja Róbert, hogy semmi kedvem betartani Istennek ezeket a szigorú szabályait, de nem vagyok boldog, hogyha nem tartom be. Ha betartom, akkor érzem magam boldognak. Kedves testvérek, még azt szeretném mondani, hogy ez az ige, amit felolvastam, azért ez az Ószövetség. Ez a régi szövetség. Ezt sem szabad elfelejtenünk. Most az a bizottság, ami ugye kijelöli az igehirdetési alapigéket, nagyon szeret ószövetségi igéket kijelölni, és egy kicsit így nehéz egy ünnepi igehirdetésre felkészülni, hogy most akkor, ugye karácsonykor is láttuk, hogy milyen igék voltak kijelölve, hogy most akkor az evangéliumot, meg az ószövetségi ige szakaszt, akkor azt most valahogy össze kell illeszteni. És sokat gondolkoztam ezen, hogy most így új év ünnepére is ezt az igét választották, holott ez még nagyon az Ószövetség. Ez még nagyon az Ószövetség, hiszen az arról szól, hogy tartsd be a törvényemet, és akkor van ígéret. Ha nem tartod be a törvényeimet, akkor jön a büntetés. De ez a régi szövetség, és ne felejtsük el, hogy ez nem működött. Ez nem működött a választott nép életében. Mert ha végigolvasjuk az Ószövetséget, akkor azt látjuk, hogy a nép újra és újra elbukott. Isten elmondta a feltételeket, elmondta az ő törvényeit, de mindig a bukás jött, mindig a bukás jött, mindig a... Persze, időnként aztán megtértek, visszatértek az Úrhoz, és az Úr megbocsátott, és akkor újra lehetett kezdeni, de megint elbuktak. Újra és újra az elbukás. Az Istennel való szövetség nem működik Jézus megváltása nélkül. Hogyha nincs benne a megváltó Úr Jézus Krisztus a szövetségben, akkor egyszerűen nem működik. Mert az ember nem bírja a feltételeket betartani. Az ember nem tudja Isten törvényét betartani Jézus lelke nélkül, meg Jézus megváltása nélkül. Az Istennel való szövetség csak úgy létezik, hogy Jézus megváltott bennünket. Magára vette a bűneinket, és ránk ruházta, ránk ruházza az ő igazságát. És ezért nagyon fontos az igének a legvége, és erre szeretném tenni a hangsúlyt a 10. versben. A föld valamennyi nemzete látni fogja, hogy az Úrról kaptad a nevedet, és félnek majd tőled. Az Úrról kaptad a nevedet. Hát talán az ember először arra gondol, hogy hát Krisztus nevéről kaptuk a nevünket, hogy keresztények, mert ugye a Krisztus névből van ez, hogy keresztjének tulajdonképpen. A mostani helyesírás szerint már keresztényeknek kell írni. De én azt gondolom, hogy itt nem a Krisztus névre kell tenni a hangsúlyt, hanem a Jézus névre. Az Úr nevéről neveztetni, hogy a Jézus nevéről neveztetünk. Jézus neve napja van, az oltár előtti ige is erről szólt, az evangélium ige, hogy 8. napon, hát ugye karácsonyra 8. nap, az pont a mai nap, új év napján az egyházi esztendő szerint Jézus neve napja van, csak ugye ez egybeesik, ez az ünnep egybeesik új év napjával, de nem baj, hogy egybeesik, mert hogyha Jézus névnapja van, az nagyon illik ahhoz, hogy Jézus nevében kezdjük, és Jézus nevében járjuk végig az új évet. És akkor, hogyha az Úr nevéről neveztetünk, akkor az azt jelenti, hogy Jézus megváltottai vagyunk, az ő megszabadítottai vagyunk, mert azt mondja, hogy ő nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. Tehát ez amit az Úr felsorol, amit Isten felsorol, hogy mi mindent kell feltételként betölteni, azt mondja Jézus, hogy ő ezt betölteni jött. Jézus az egyedüli, aki teljesen bűntelenül, az Atya akarata szerint élte le a földi életét. És nem tördi el, nem mondja nekünk azt, hogy na akkor nektek nem kell Isten akarata szerint élni. Nem, azt mondja, hogy magamra veszem a ti bűneiteket, és rátok ruházom az én igazságomat. Akkor tiszták vagytok, igazak vagytok, mint akik betartják a törvényt. Mert a bűnbocsánat ezt jelenti. Isten megbocsátása ezt jelenti, az ő megtisztítása ezt jelenti. Hogy Isten úgy látja, hogy te betartottad az ő törvényét, betartottad azokat a feltételeket, amit ő mond. Mert az Úr Jézus vette magára a bűneinket, ő fizetett meg, ő kapta meg a büntetést a mi bűneinkért. Mi nem töltjük be Isten törvényét, de hittel elfogadhatjuk, hogy Jézus helyettünk betöltötte, és Jézus helyettünk megbűnhődött érte, hogy mi nem töltöttük be. És hogy Jézus ezért az ő igazságát adja a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe. És akkor, hogyha az ige azt mondja, hogy az Úr nevében kezdjük el, és járjuk végig az új esztendőt, akkor ez azt jelenti, hogy hitben kell elkezdenünk az új esztendőt, és hitben kell végigjárni. A megváltó Úr Jézus Krisztusban való hitben kell elkezdeni és az új esztendőt, és végigjárni és az új esztendőt. Azt mondja az ige, hogy Jézus átokká lett a kereszten, hogy számunkra ő maga legyen az áldás. Úgyhogy amikor az ígéretekre gondolunk, hogy milyen áldásokat ad nekünk az Isten, akkor mostantól kezdve teljesen mindegy, hogy van-e egészség, meg van-e anyagi gyarapodás, meg van-e bármi jó az életünkben, mert ha Jézus ott van az életünkben, akkor az áldás ott van az életünkben, mert ő maga az áldás. Ő akkor ott a kereszten átokká lett értünk, de most ő az áldás számunkra. Ha hitben elfogadjuk őt megváltónknak, akkor ő maga van ott az életünkben, ő maga van ott a szívünkben, a lelkünkben, és így élhetjük az életünket. Ő benne, mi ő benne, ő mi bennünk, ő vele, a jó pásztort követve. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk tényleg szövetségben lenni veled az élő Istennel, de egy új szövetségben, amit te szereztél meg, mert mi bűnös emberek vagyunk, és nem tudjuk betölteni a feltételeket, bár vágyunk az ígéretekre. Te erősítsd meg a hitünket a te megváltásodban, hogy elfogadjuk a megbocsátást, elfogadjuk a kegyelmet, hogy elfogadjuk azt, hogy általad tiszták lehetünk, és hogy te betöltötted helyettünk a törvényt, és hogy megváltottál. És hogy az ígéret az te magad vagy, hogy a tiéd lehetünk, És ha benned vagyunk, akkor örök életünk van a te országodban. Uram, segíts elfogadni az életünket. Segíts meg abban, hogy változtassunk azon, amin változtatni kell. Segíts abban, hogy elfogadjuk, amin nem tudunk változtatni. És add a te bölcsességedet, hogy e kettő között igenis különbséget tegyünk. És hogy ezáltal mégiscsak a te akaratodban legyünk, a te szent lelked által. Amen.